ami segítségünk jöjjön az Úrtól, aki teremtette a mennyet és a földet, az ő szent nevének legyen hálaadás, dicséret, dicsőség, most és mindörökkön, örökké. Amen. Hallgassa meg a drága gyülekezet hittel és figyelemmel azt a szent igét, amelyet erre a mai alkalomra sorozatunk alapigéjéül választottam, és amelyet megírva találunk János evangéliumának 4. fejezetében, a 31. verstől a 38. versig a következőképpen. Közben kérték őt a tanítványai, Mester, egyél! Ő pedig azt mondta nekik, nekem van eledelem, amit egyem, amiről ti nem tudtok. A tanítványok erre egymást kérdezték, valaki talán hozott neki enni? Jézus ezt mondta nekik, az én eledelem az, hogy teljesítsem annak akaratát, aki elküldött engem, és bevégezzem az ő munkáját. Vajon nem ti magatok mondjátok-e, hogy még 4 hónap és eljön az aratás? Íme mondom nektek, emeljétek fel a szemeteket, és lássátok meg, hogy a mezők már fehérek az aratásra. Az arató jutalmat kap, és begyűjti a termést az örök életre, hogy együtt örüljön a vető és az arató. Mert ebben az esetben igaz a közmondás, hogy más a vető, és más az arató. Én elküldtelek titeket, hogy azt arassátok, amiért nem ti fáradtatok. Mások fáradoztak érte. Ti pedig az ő munkájukba álltatok be. Urunk, szentelj meg bennünket igazságoddal, a te igéd igazság. Amen. Szeretett gyülekezet, drága testvérek! Sorozatunk utolsó napjához értünk. Minden este egy asszony összetört élete került előtérbe. Megnéztük, hogy milyen hosszú volt, hosszú út volt mögötte, hogy mennyire göröngyös, milyen vargabetűk voltak az életében, és mi kellett ahhoz, hogy ez az élet egyszer csak kiegyenesedjen. Mert a vargabetűket ki lehet egyenesíteni. Számomra olyan nagy volt az a felismerés, amikor Pál apostol hitre jut, akkor olyan döbbenetes volt az apostolok cselekedetének 9. fejezetében olvasni a hitrejutásának, Pál apostol hitrejutásának a történetét, és ott van egy olyan mondat, ami talán lehet, hogy sokszor elkerült a figyelmünket, bevallom őszintén, hogy én is pedig már régóta olvasom Isten igéjét, de úgy sosem volt fontos számomra, és egyszer Pál apostolnak a hitrejutásáról, megtéréséről kellett prédikálnom, és Szeget ütött a fejembe egy mondat, amire azelőtt sosem figyeltem föl, mely így hangzik, az Úr pedig így szólt hozzá, mármint Pál apostolhoz, kelj fel, menj el abba az utcába, amelyet egyenes utcának hívnak. Számomra ez a történet azt jelentette többek között, hogy a Jézussal való találkozás, mert Pál apostol találkozott Jézussal, a Jézussal való találkozás után egyenesben jönnek a dolgok. Az a rengeteg varga betű, amit Pál apostol megtett, azt a Jézussal való találkozás kiegyenesíti. És ezért mondja, menj az egyenes utcába, mert innentől kezdve az életed az egyenes lesz. Nem biztos, hogy szenvedésmentes, sőt olyannyira nem biztos, hogy Jézus el is mondja őszintén, megtanítom azt neked, hogy mennyit kell szenvedni az én nevemért. De az egyenes lesz. Mert a Jézussal való élet az egyenes, az egy gerinces. Ott nincsenek vargabetűk, ott a Jézussal való élet az őszinte, az becsületes, és lehetne sorolni. A Jézussal való élet azt is jelenti, hogy a vargabetűk, a rengeteg kérdőjelek, azok kiegyenesednek. Ennek az asszonynak egyenesbe jön az élete, azt láthatjuk ebben a történetben. Nyilván volt ezután is sok nehézség az életében, voltak megoldandó problémák, voltak terhek, felhők az életében, de egyenesbe jött az élete. A felhőtakarók, azok jönnek. Máté evangéliumában elmondott példázat is ezt bizonyítja, hiszen Jézus, amikor beszél az alapról, mert nem mindegy, hogy mire építi az ember az életét, hogy homokra vagy sziklára, mind a két esetben azt mondja, hogy jönnek viharok, jönnek árvizek, jönnek szelek, és az a ház, amely a homokra építetett, az össze fog dőlni. De az a ház, és ezt a képet használva arra érti, hogy vannak emberek, akik keresztények, akik hívők, akik elkötelezik magukat Jézus Krisztus mellett, az ő életükben is jönnek viharok, jönnek árvizek, jönnek szelek, fogja sodorni majd, de a stabilan fog állni, mert az alapja kősziklára lett építve. Jézus ezzel a példázattal éppen arról beszél, hogy a hívő ember életében is jönnek majd vastag felhőtakarók. És talán a testvérek hallották már tőlem ezt a képet, de azok kedvére hadd mondjam el, akik talán nem hallották, számomra egy olyan csodálatos volt, életem egyik legcsodálatosabb pillanata, amikor utazhattam repülőgépen. Ez most már több mint egy évtizede volt, és én bevallom őszintén, hogy sose gondolkodtam még ezen. Emlékszem, hogy egy őszi délutánon repültem, és esett az eső, olyan borús volt az ég, borús voltak a fellegek, és felszálltam a repülőre, és olyan tényleg az a szomorkás időjárás az hatással volt rám, én is olyan szomorkás voltam, és olyan megdöbbentő volt, hogy amikor felszállt a repülő, és átmentünk azon a vastag felhőtakarón, akkor sütött a nap. Igen, drága testvérek, ez azért volt fontos számomra, mert jöjjön bármilyen vastag felhőtakaró az ember életébe. A felhőtakaró fölött mindig süt a nap. Mindig. Mindig süt a nap. Mert felhőtakarók azok jönnek, jönnek nehézségek, és nyilván az asszonynak az életében is jönnek még nehézségek, de Jézussal vinni a terheket, vele megosztani, elé letenni mindig könnyebb. Eszembe jut egy kép. Olyan megnevettető volt, körülbelül 9-10 évvel ezelőtt, Manda Bokorban egy családi napot szerveztünk, és volt egy ilyen öttusa próba, amit bevallom őszintén, hogy inkább a gyülekezet fiatalabb rétegének szerveztünk, nem gondoltunk abba, hogy majd ilyen régebb óta fiatalok is be fognak majd nevezni. És az egyik próba az arról szólt, abból állt, hogy az volt a feladat, hogy egy vödör vizet kellett vinni A pontból B pontba. És az a vödör víz azért nehéz. És drága Julika néni bejelentkezett, török Julika néni, Kerekréti néni, talán biztos, hogy itt többen ismerik, Kerekréti Jánosné Julika néni, és megfogta azt a vödröt, és cipelte olyan egy oldalasan, de vitte, cipelte. Aztán következő feladat az volt, hogy vissza, és utána kellett úgy cipelni a vödröt, hogy a vállára kellett venni egy ilyen rudat, rátenni két teli vízzel lévő vödröt, és úgy kellett vinni. És könnyen vitte. Meg se kottyant neki. És ez a próbatétel is azt akarta mutatni, hogy igen, hogyha fölveszem azt a keresztet, akkor könnyebb hordani a súlyt, a terhet. És amikor egyedül viszi az ember, akkor igen, az úgy fárasztó. És drága Julika néni olyan könnyedén vitte a két vödör vizet. Igen, mert a Jézussal megosztott teher az könnyebb. Mert Jézussal más terheket hordozni. És Jézus nem ígér teher nélküli életet. Ahogy egy gyönyörű szép ifjúságú énekünk is mondja, nem ígért napfényt árnyék nélkül. Nem ígért. De Jézussal egyenesbe jöhet az ember élete, és az útközben jött problémák, terhek, azokat mind-mind oda lehet vinni Jézushoz, meg lehet vele osztani. Szóval ilyen varga betűkkel jött az asszony a kúthoz, és így egyenesedett ki az élete a Jézussal való találkozás és beszélgetés után. Majd egyenes, megtisztított élettel ment el a kúttól. És fontos hangsúlyozni, nem Jézustól ment el, hanem a kúttól. Jézussal. És hívta az a rendezett és átadott életű asszony az embereket Jézushoz. Jézus és az asszony közötti beszélgetésnek nem lehettek tanúi a tanítványok, akik a városban voltak mindeközben. János írja ezt le hogy éppen élelmet mentek vásárolni. A történet elején azt olvashatjuk, hogy Jézus akkor az úttól elfáradva leült a forrásnál. Ebben a mondatban is fellelhető, hogy Jézus valóságos Isten és valóságos ember. Ugye még a hitvallásunkban is mondjuk. Valóságos Isten és valóságos ember. Igenis, Jézus fáradt volt, tudott sírni, olyan megrendítő, háromszor sírt Jézus, jegyzik föl az evangéliumok, Lázár halálánál is például, akit nagyon-nagyon szeretett, olvassuk, hogy Jézus sírt. Vagy Jeruzsálem felett is sírt Jézus. Tudott szenvedni, azok az emberi jelzők, tulajdonságok is ott voltak az életében. De nem volt kiszolgáltatva azoknak, és nem lett úrrá rajta. Még fáradtan is az atyának engedelmeskedve végezte a feladatát, és ahol lehetett, ahol szükség volt rá, oda ment. Az hajtotta, hogy az emberek életét rendbe tegye. Erről beszéltem az első este, az a szent kellett, vitte őt is a kúthoz. És lehet, hogy ott volt az a szomjazás, de a szomjúság az nem lett úrrá rajta. Ő azért ment a kúthoz, mert ő tudta azt, hogy fog találkozni egy asszonnyal. A mindenhatósága, ez az isteni mindenhatósága is megmutatkozik ebben a történetben. Fáradtan, megterhelve, emberi körülmények között is az atyának rendelte alá magát, hogy elvégezze, teljesítse akaratát és végezze munkáját, még fáradtan is szolgált. Olvassuk egy helyen az evangéliumokban, hogy nincs fejét hová lehajtani. Vagy olvassuk szintén a Jézussal való történetekben, ott a Gecsemáné kertjében, hogy milyen szenvedésen ment keresztül. Igen, mert ő egyedül az atyának akart engedelmeskedni, és egyedül az atya akaratának vetette magát alá. A tanítványok, akik ki vannak teljes értelemben szolgáltatva a testnek, nem is értették, hogy honnan és milyen eledele van Jézusnak. Nem értették. Valaki hozott neki. Jézust az táplálja és élteti, hogy az atyának engedelmeskedik. Ez egy magasabb rendű szolgálat. Az ember testien gondolkodik, mert test az. De milyen jó látni, ahogy a tanítványok később kezdik megérteni ezt a hatalmas különbséget, amit olvasunk az igében, hogy a ti utaitok nem az én utaim, a ti gondolataitok nem az én gondolataim. Idő kell ahhoz, hogy a Krisztus ismeretének, a benne való életnek az elmélyülése megtörténhessen. Arra bizonyos mélyre evezésre van szükség, amit szintén olvasunk az igében, amikor Jézus azt mondja, evezz a mélyre. A mélyre evezésre van szükség, hogy az ember egész életét Jézus járja át. A Szifinkben néhány éve ébredést élhetünk át, és olyan jó volt látni, ahogy Jézus formálja a fiataloknak az életét. Olyan testien gondolkodtak, és látom, ahogy életük egyre több területét azt Jézusnak adják át. Emlékszem egy volt konfirmandusomra, aki nagyon tiszteletlen volt velem szembe, a feleségem és közöttem mindig volt egy ilyen vitapont, hogy én túl közel engedem magamhoz a fiatalokat. Sok mindenben meg kellett hajolnom előtte, így visszatekintve tényleg sok mindenben igaza volt. És például az egyik ilyen közelengedés az, hogy megengedtem a fiataloknak, hogy tegezzenek. Most már, hogy kezdek öregedni, most már érzem annak a súlyát, hogy nem biztos, hogy mindig meg kell engednem, hogy tegezzenek. De valóban én ezt aláírom, hogy valahogy úgy igazán közelengedtem magamhoz a fiatalokat. És emlékszem, volt egy konfirmandusom, aki nagyon-nagyon tiszteletlen volt velem szemben, és sokszor volt pimasz és szeretetlen. És egyik alkalommal, amikor konfirmandus táborba vittem őket, és együtt voltunk Tiszalökön, akkor egy kirándulás alkalmával belelépett egy ilyen tehénkakiba. Aztán odajött hozzám, és megkérdezte, hogy lenyalod? Bevallom őszintén, hogy köpni nyelni nem tudtam én sem. Aztán néhány évre rá ez a fiatal fiú hitre jutott. Voltak varga betűk az életében, nem is kevés. Aztán ez a fiatal fiú hitre jutott, egy bicikli túrán, ott lehettem az ő hitre jutásánál, az volt az igéje, Jelenések könyvének harmadik fejezetéből, ami egyébként az én igém is, hitrejutási igém, így mivel se nem vagy hideg, se nem vagy forró, hanem langymeleg vagy, ezért kivetlek, kiköplek téged az én számból. Ez volt az az ige, ami összetörte ezt a fiatal fiút, és aztán látva ennek a fiúnak az életét, hogy Jézus hogyan vette az ő kezébe, hogyan formálta az ő szívét, életét, mondhatom azt, hogy a legtisztelettudóbb fiatal, ifjúsági tag. A legtisztelettudóbb, hogy Jézus miből mivé tud formálni egy embert. Jézus csodálatosan átformálta a szívét, a beszédét, hatalmas változást végzett el az életében. A varga betűket ő kiegyenesítette az életében, és még sokakéban. És jó látni a fiatalok életében, amikor elkezd mélyülni, elkezd megszilárdulni a Krisztusban való hit. Nem egy felszínes hit, hanem elkezd mélyülni. Ahogy olvashatjuk a Kolossi levélben, azt írja Pál apostol, hogy gyökerezzetek meg Krisztusban. Tudjuk a fáról is, drága testvérek, hogyha olyan nagyon felszínen van az a gyökér, jön egy kis szellő, egy szél, azonnal kirántja a földből azt a fát. De akkor, amikor megvan gyökerezve, amikor mélyrehatóak azok a gyökerek, akkor azok stabilan tartják még a legnagyobb átmenői fákat is. És nem engedik a gyökerek, hogy a szél, vagy akár egy nagyobb horderejű orkán kiszakítsa a földből. Mert olyan mélyreható a gyökere. És a hívő embereknek is ilyen mélyreható gyökerzetűek kell, hogy legyenek. Az ő életük, az ő szívük Krisztusba kell, hogy meggyökerezzen. Hogyha jönnek a viharok, akár az orkán erejű szelek, ha jönnek az árvizek, akkor stabil tudjon maradni, ahogy a ház példázatában is mondta Jézus. Gyökerezzetek meg Krisztusban. És olyan jó látni, amikor megszilárdul a Krisztusban való hitük. Ahogy a hamisítatlan lelkitejet kívánják, ahogy meg akarnak érteni dolgokat az igéből, ahogy szolgálni szeretnének, ahogy az idejüket kezdik odaszánni, ahogy látni lehet azt a fajta elköteleződést az ő életükben, hogy nem akarnak máshol tudni az életükben, csak Krisztusról, róla is, mint a megfeszítettről. Emlékszem, amikor ebben az ébredésben voltunk, a nyári időszak az mindig olyan hektikus táborok, ezzel a korosztállyal, azzal a korosztállyal, most ide mentem, most oda mentem, sokszor elmaradt az ifjúsági óra, legalábbis azt gondoltam, hogy elmarad az ifjúsági óra, sőt mondtam azt, hogy gyerekek, hát nyáron tényleg olyan hektikus a nyár, meg nekem is vannak szabadságaim, hogy akkor majd szeptemberben találkozunk, és a fiatalok azt mondták, hogy nem. Ők minden pénteken találkoznak, tanulmányozzák az igét, most is én ma mondtam, hogy nem fogok tudni kimenni. Egyrészt azért, mert itt sorozatot tartok, másrészt azért, mert itt van a családom. Édesanyám is most örülök, hogy itt van. És azt mondta, hogy nem tudok kimenni. Azt mondták, nem baj, ők összejönnek. Ők olvassák az igét, tanulmányozzák, beszélgetnek az igéről. Miért? Azért, mert számukra is fontos a drága alkalom. Azt mondja az ige, amit a héten is már idéztem, hogy áron is megvegyétek az alkalmakat. Milyen jó az, amikor ezt a fajta elköteleződést lehet látni fiatalok életében. És amikor látni ezt a változást, hogy milyen volt, amikor odajött, és hogyan törik össze Jézus előtt, aztán hogyan kezd mélyülni a hite, a szolgálata, és hogyan válik valaki valóságosan tanítvánnyá. Mert a mai ige hirdetésemnek azt a címet adtam, a szolgálat mélysége. Hogyan lesz a fogyasztói keresztényből szolgálói keresztjén? Ugye tudjuk, ma társadalmunk be van teljesen rendezkedve a fogyasztói társadalomra. Az egész világ fogyasztói társadalom. És sokszor az a tapasztalat, hogy a keresztények között is megjelent ez. Ilyen fogyasztói keresztények. Az a lényeg, hogy én mit kapok. De eljutni a fogyasztói kereszténységből a szolgálói kereszténységig. Hogy már nem az a fontos, hogy én mit kapok, hanem én mit tudok adni magamból. Ha kell, és tudom, hogy vannak, akik talán megbotránkoznak ezen a mondaton, lehet, hogy vannak, akik nem tudják hova tenni ezt a mondatot, de hadd mondjam el, hogy a hívő ember az két oldalról égeti a gyertyát. És ezt nem én mondom, én senki vagyok. Nálam sokkal te nagyobb prédikátor mondta, Spurgeon mondta ezt, hogy a hívő ember két oldalról égeti a gyertyát. Mert onnantól kezdve már az fontos számára, hogy a másik is ott legyen, amiről tegnap beszéltem. Hogy a másik is ott legyen, ahová én készülök. És ezért minden alkalmat, minden lehetőséget megragadok. Hogyan lesz a fogyasztói keresztényből szolgálói keresztjén? És idáig kellene eljutni mindannyiunknak. És tudjátok, ez nem bigottság, ez nem fanatizmus. Mert vannak, akik azt mondják, hogy nem kell ezt olyan komolyan venni, nem kell olyan fanatikusnak lenni. Sajnos a mai szóhasználatunkban a fanatizmus az egy negatív szó, ez egy pejoratív szó, ez egy leterhelt szó. De egy példával talán meg tudom ezt világítani, és meg tudom értetni a testvérekkel, hogy miről is van szó. Néhány évvel ezelőtt volt alkalmam, körülbelül 8-10 évvel ezelőtt volt alkalmam találkozni Martinek Jánossal. Többen tudják, hogy kétszeres olimpiai bajnok, világbajnok, öttusázó. És amikor 1988-ban készült az a szöuli olimpiára, elmondta ebben a beszélgetésben, hogy amikor készült, akkor minden reggel 6-kor már len volt az uszodában, és este 10 órakor még lovagolt. Minden nap. És nem volt ünnepnap, nem volt pihenőnap. Minden nap. És ezért állhatott föl Szöulban kétszer is a dobogó legfelső fokára. De azt gondolom, Balczó András ugyanezt mondhatja el. Ildikó néni biztos, hogy meg tudja erősíteni ezt. Hogy hányszor kellett a családnak nélkülöznie őt. Hogy hányszor kellett a bújtosítónál ott futni, és lehetne sorolni. És egyik sem mondja azt, hogy milyen fanatikus, nem? Sőt, én emlékszem, akkor 9 éves voltam, és néztem az olimpiát. Annyira az emlékeimbe vésődött az. Már akkor is éreztem, hogy szeretem a hazámat. És megdobbant a szívem. Elérzékenyültem, amikor egy magyar zászló ott lobog, és a legfelső fokán a dobogónak ott egy magyar ember áll. És a mai napig elérzékenyülök, amikor egy magyar himnuszt hallhatok. És egyikőjük sem mondja azt, hogy milyen bigott meg fanatikus, hanem hálás azért, hogy a magyar nemzetet egy ilyen ember képviseli, vagy ilyen emberek képviselhetik. Vagy egy másik, hogy egészen közel hozzam ezt a példát az én életemhez. Én nagyon későn kezdtem el zongorázni. Nem is tudok sajnos olyan jól, ez mindig nagy szomorúságom, de egy tipikus ilyen szülői hülye vonásom van, hogy ami nekem annyira nem adatott meg, akkor azt a gyerekeimben, azt keresztül viszem a gyerekeimben. És mindig úgy fölnéztem azokra, akik zongoristák, azok tudják, hogy hát a cserni az a zongoránál a szitok szó, de azok, akik napi 6-8-10 órán keresztül gyakoroltak csernit például, hát az... Nem tudom, hogy a fúvósoknál van ilyen, nem tudom, hogy van-e ilyen új gyakorlatos, mert ugye a cserni az új gyakorlat, abban a dallamvilág nem nagyon van, csak egyszerűen az új rendeket, az meneteket kell gyakorolni, és napi 6-8-9 órában gyakorolnak, és egyikőjük sem mondja, hogy milyen fanatikus. Hanem amikor a virtuózokat hallgatjuk, akkor megdobban a szívünk, hogy milyen tehetségeink vannak ezen a földön. A magyar nép között, ugye? És tudjátok, ilyen ez lelki értelemben is. És ez nem fanatizmus, hanem azt mondom, hogy ennek az ügynek teszem oda az életemet. Ez számomra a legfontosabb. Hogy Jézus az én Uram és Királyom, az én életem, és mindent ennek vetek alá. Mindent annak, amit ő mond. Mert ezt csak így lehet csinálni. Máshogy nem. Immelámmal nem lehet. Hát meg lehetne kérdezni akár Martinek János, de meg lehetne bárkit. Meg lehetne kérdezni, aki ilyen sportoló vagy ilyen virtuóz. Lehet immelámmal? Mindig szenvedek a fiataljaim miatt, mert vannak, akik a Kántemuszba járnak. A Dénes bácsi, ott nincs irgalom. Dénes bácsi komolyan veszi. És meg kellett nekem is tanulni, hogy nem lehet immelámmal, és azt gondolom, hogy ez egy jó példamutatás, amit ő csinál. A gyerekeim is majd valahogy félve, de hát nyilván el kell engednem. De nem lehet immelámmal csinálni a Kantemuszt se. Ha immelámmal csinálta volna akár Dénes bácsi, akár a Kantemuszt, akkor nem lenne a világ legnagyszerűbb és legcsodálatosabb kórusa. a világ legelismertebb kórusa, a Cantemus. Mert aki ezt émelámmal csinálja, annak nincsen helye a kórusban. A kereszt fiam nagy sportoló, focizik. Kecskemét eselben focizik, és ott elmondta az edző, hogy ha kihagysz kettőt, akkor már a hétvégén nem játszol. Gondoljunk bele. Drága testvérek, mi lenne, azt mondaná itt Jézus? Testvérek, kihagytok két Isten tiszteletet, akkor kész. Meglepődnék. Ugye? De hát így lehet komolyan venni, hát másképpen nem lehet. Immelámmal nem lehet szolgálni az Urat. Meg immelámmal nem lehet keresztényként élni. Most vagy oda teszem magam, vagy nem. És lehet azt mondani, hogy ez bigottság, ez fanatizmus. De drága testvérek, az élet megkívánja ezt. És a szolgálat, a lelkészi szolgálatomban is ezt látom. És tudjátok, drága testvérek, hogy azért tudom így végezni a lelkészi szolgálatot, mert egy ilyen drága feleségem van. Egyébként nem tudnám végezni. Hogy a feleségem ugyanúgy szolgál, akárhányszor megyek látogatni, prédikálni, lelkigondozni, ma is 4 órát lelkigondoztam reggel. 4 órán keresztül. Egy fiatal, összetört életű ember jött hozzám. Keresett meg a héten telefonon, nem találtam más időpontot, 15-e. Aztán visszahív, 15-e nem baj, hát az munkaszüneti nap, testvér. Hát, hogyha problémád van, akkor gyere, akkor nincs munkaszünet. És 4 órán keresztül hallgattam a fájdalmait, a terheit, és ott együtt imádkoztunk, és letette a bűneit ez a fiatal ember. Hát mit érdekel, hogy akkor ez 15-e, vagy nem 15-e? És addig, ameddig én lelkigondoztam, addig a feleségem a gyermekekkel otthon volt. Meg főzött, meg várta a családot, és lehetne sorra. Ugyanúgy szolgált. Nincs különbség. Sőt, azt mondom, hogy a sokkal nehezebb szolgálat, amit ő végez. Sokkal nehezebb. De ezt másképpen nem lehet csinálni. Másképpen nem lehet. Lehet ölbetett kézzel, meg malmozni, és közben várni az ébredést, meg hát a Szentlélek csak fúj majd valahogy jobbról, balra, balról, jobbra. Lehet ezt csinálni, meg lehet így várni. De oda kell tenni magunkat. A Jézussal való élet, a neki való szolgálat, az teljes elköteleződést jelent. Nem úgy immelámmal, ha van kedvem, akkor csinálom, hogyha olyan, akkor elvégzem, ha nincs kedvem, akkor nem csinálom, akkor nem végzem el. Hadd helyezzem a szívedre, drága testvérem, hogy nem te teszel szívességet Istennek. Nem te teszel szívességet. Egyszer valakit megkértem, hogy helyettesítsen, mert máshol kellett szolgálnom. Erre azt mondja, most nem vállalom, mert olyan nagy nyűg a felkészülés. Többet nem is kértem meg. Hát ha nyűg, akkor nem. Ha nyűg neki, akkor felesleges megkérni. Én éppen, hogy kiváltságnak érzem. Kiváltság. Gondoljatok bele, milyen csodálatos a világ ura, aki teremtette ezt a világot, megbíz egy ilyen hitvány embert, mint amilyen én vagyok, hogy kiálljak a szószékre és prédikáljak. Milyen csodálatos dolog, milyen nagy, hatalmas kiváltság, hogy az élő mindenható urat szolgálhatom. És szolgálhatjátok ti is, akik beálltok ebbe a szolgálatba. Hogy engem is bevon ebbe a szolgálatba, és megbíz szolgálattal. És tudom, hogy vannak látványos és kevésbé látványos szolgálatok, de minden az Úrnak tett szolgálat, az kiváltság. Hadd mondjak el egy történetet saját életemből, és mindegy, hogy valami látványos vagy nem látványos, fontos vagy kevésbé fontos, az Úr sose ezekre néz. Hanem azt, ami kevésbé fontos vagy kevésbé látványos, hűvé tudsz-e maradni azon a szolgálaton. Ő ezt nézi egyedül. Emlékszem, 90-es évek második felében akkor már tanulgattam zongorázni. Az én akkori lelkészem Győri János több oratóriumot is írt, és egyszer abban a kiváltságban lehetett részem, hogy bevett ebbe az oratóriumba. És odaülhettem a hangszer mögé, és tudjátok testvérek, 2 darab hangot kellett leütnöm az oratóriumban. 2 darab, és ott kellett másfél órán keresztül ülnöm, és bevallom őszintén, hogy hatalmas ilyen lázongás volt az én szívemben, hogy milyen 2 hang miatt üljek ott, és végigültem az egész oratóriumot azzal a indulattal a szívemben, hogy most 2 hangért ott kell ülnöm, és miért nem lehet valami komolyabb szolgálatot adni. És persze hadd mondjam el, hogy azzal az indulatos lelkületemmel, szívemmel még azt a 2 hangot is eltévesztettem. És kitűnt, tudjátok, kitűnt. Nagyon kitűnt az a 2 hang. Pedig amikor Bachot egyszer megkérdezték, hogy tud ilyen virtuózan játszani, ilyen csodálatosan, hogy tud? Hát Hát azt mondja, hát nagyon-nagyon egyszerű. A megfelelő időben a megfelelő hangot kell leütni. Ennyi. És én még azt a megfelelő hangot megfelelő időben se tudtam leütni. És tudjátok, akkor értettem meg, mindegy, hogy látványos vagy nem látványos, háttérszolgálat vagy esetleg előtérben van az ember, teljesen mindegy. Hű tudsz-e lenni azon a szolgálaton, amit az Úr rád bíz. És lehet, hogy éppen pókhálótlanítani kell, lehet, hogy felmosni, de azt gondolom, hogy ő nem ezt nézi, hanem azt, hogy hű tudsz-e lenni azon a szolgálaton, amit végzel. És nem a szolgálatnak a miensége, hanem a szolgálat mélysége a kérdés. Hogy te milyen szívvel végzed. Ez a kérdés. Nem a miensége. Nem a miensége. Ahogy a fiú engedelmeskedett az atyának, a hívő így tekintheti kiváltságnak, hogy mindent neki rendelhet alá. Hogy minden Jézus fennhatósága alá tartozzon. Jézusnál azt lehetett látni, hogy az atyával megvolt az a bensőséges kapcsolat, mindent az a mély, bensőséges viszony járt át. Milyen jó lenne, ha a Krisztus követésben az a mély, bensőséges kapcsolat lenne meg vele, mindent életünk, minden területét a vele való viszont járna át. Mindent ez határozna meg. Milyen jó lenne, hogy nem csak egy jó élménnyel mennénk haza, mert higgyétek el, hogy az élmény az 1-2-3 hétig tart. Az élmény az ilyen. Aztán a feledés homályában szépen eltűnik. Ne menjetek haza teljes elköteleződés nélkül, ha Krisztussal akartok élni. Ez a minden határoz meg aztán mindent, a szolgálatot, a Krisztussal való életet és annak mélységét. A vele való kapcsolat határozza meg a szolgálatodnak a mélységét. Ezt elmondtam már többször a testvéreknek, de számomra egy olyan nagy bizonyság ez. Mielőtt ébredés lett volna fiataljaink között, akkor már nagyba szerveztük a napközis táborokat, akkor még nem volt ekkora létszámmal, de emlékszem, hogy akkor azért ment a veszekedés a fiatalok között, akiket kértem, hogy jöjjenek szolgálni, hogy kipucolja ki a vécét. Senki nem akarta vállalni. Aztán persze, most nem a fényezés miatt, hanem amikor valaki érettebb már a szolgált kérdésében, nekem nem volt degradáló minden nap végig sikálni, mert minden nap végig kellett sikálni a vécét, tehát a higiéniai szempontok miatt. És végig sikáltam az összes pisszoárt, a vécét, mindent. És tudjátok, milyen döbbenetes, hogy 14 után, amikor hitre jutottak a fiatalok, utána is ment a veszekedés, de azért, hogy ki takarítsa a vécét. És olyan jó volt ezt látni, hogy már nem tettek különbséget szolgálat és szolgálat között. Már nem érezték azt, hogy ez degradáló, hanem olyan hűen végezték azt el. És ezért lehet most 40-50 szolgálói közösségben ott egy-egy napközis tábor, ott 40-50 ember van, aki azt a 120 gyermeket az koordinálja. És valaki a vécért felelős, valaki a főzésért, valaki a takarításért, mindenkinek megvan a feladata, és szépen rotációba megy, és nincs veszekedés, és van, mert ő szeretné a vécét takarítani. Milyen jó ezt látni. Eljutni a fogyasztói kereszténységből a szolgálói kereszténységbe. A szolgálat mélysége. És drága testvérem, hadd mondjam el, hogy drága vérem váltattatok meg, és nekünk olyan Jézusunk van, akinek semmi nem volt drága. A samári asszony életért, de semmi nem volt drága, hogy a te hiába való értéktelen életedet megmentse, felbecsülje és értékessé tegye. Hát mi lett volna, ha Jézus is válogat a szolgálatok között? Nem? Jön egy leprás vele szemben, jaj, hát én leprást meg nem érintek. Hát dehogy érintek meg. Hát mi lett volna, ha így közeledik valakihez? Jézus nem tett különbséget, hanem oda ment a lepráshoz. Ő lehajolt a parázna asszonyhoz. Ő lehívta a fára mászott Zákeust, és ő nem válogatott a szolgálatban, amikor föl kellett mennie a keresztfára. Amikor érted is, meg értem is, meg kellett halni ennek a Jézusnak. Ő nem válogatott, hogy mi az, ami jó, mi az, ami nem jó, mi az, ami látványos, kevésbé látványos. Ő nem tett ilyet. Ő ezért jött. Értéktelen élettel jött ez az asszony a kúthoz, és nézzétek meg, értékessel ment el. És te hogy jöttél? Hogy jöttél hétfőn erre az alkalomra, és hogy mész el pénteken erről az alkalomról? Hogy mész el? Hogy mész el attól a Jézustól, aki minden követ megmozgatott érted? Kiváltságnak érzed ez, drága testvérem? Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus, olyan nagy kiváltság, hogy ismerhetlek téged. Olyan nagy kiváltság, hogy ahogy énekeltük ebben az énekben, hogy elfogadtál és elhívtál, hogy elfogadtál annak ellenére, hogy milyen bűnös életet éltem, és elhívtál, szolgálatba állítottál. Nincs ennél nagyobb kiváltság. És Uram, azért könyörgöm, hogy érezem ennek az elhívásnak és szolgálatba állításnak a felelősségét, és azt tudom, hogy nem akarok másról tudni, csak rólad. Uram, kérlek azért, hogy szolgálatnak a mélységét, a benned való hitnek a meggyökerezését munkált ki mindannyiunk életében. Amen.
És könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa feléd orcáját, és adjon néked békességet.